A gyerekek hozzák be az órákra, napi életben mindenféle szempontból az ütközeteiket. Ugye gondolom,
persze,
erről
és ezzel mi küzdünk is. Uh-huh. De pont. Tehát, hogy nekik is meg kell tanulni azt, és nekünk is ezáltal. Tehát mi ugyanúgy fejlődünk a kakasban, minden egyes váratlan vagy kevésbé váratlan helyzettől. Uh-huh. Meg kell tanulniuk persze valamilyen szinten a társadalomba beintegrálódva működni. Csak a zseniknek is nagyon sokszor jellemzője, és akkor most visszatérek a tehetségre egy kicsit, nem feltétlenül tud 100%-osan beintegrálódni a társadalomba. Uh-huh. És lehet, hogy nem az az ember fogja előrevinni a társadalmat, aki 100%-osan beintegrálódik, hanem aki hihetetlenül kreatív módon a saját útját járja. Csak ehhez mondjuk megkapott egy biztonságos hátteret.
Nagyon izgalmas területre tévedtünk, de én azt gondolom, hogy igazából ennek az egész történetnek egy nagyívű pedagógia a háttere, azt érzékelem, és azt gondolom, kik a te kollégáid?
Nagyívű pedagógusok. Igen, érdekes csapat a miénk nagyon, mert én azt gondolom, hogy a társaságunk is valamilyen szinten különleges, tehát kiválasztottunk a kakasz számára. Mindenjünknek megvan a története, hogy hogyan került be a kakasba. És mi bevallotta, azon kívül, hogy nagyon sokszor a falra mászunk napi szinten természetesen, élvezzük azt, amit csinálunk, és ezt szeretnénk csinálni.
Oh.
Kapocs Ifjúság Segítő Magazin 394. adásában a Zöld Kakas munkatársával, Soponyai Dórával beszélgetünk fiatalokról, képzésről, iskoláról, arról a szocializációs útról, amiben partnerei azoknak a fiataloknak, akik egyébként szűrösek, akiknek muszáj valami alternatívát találni arra a nagyon-nagyon gyakran nehéz helyzetre, ami váratlan előállt, mert nehezebben alkalmazkodnak, nem biztos, hogy könnyen kijönnek a környezetükkel, konfliktusba keverednek. És ez a konfliktus tele van egy csomó feszültséghordozóval, mindenfajta védekező helyzettel. Mindig az jut az eszembe, amikor valaki megpróbálja a gyerekek életében a kezet nyújtani, akkor néha először ráütnek. És időnként ilyen védekező helyzetet mutatnak, megvédik magukat, még akár velünk szemben is, aki nem akarunk bántani. Katkezem, mennyire ismeritek ti ezt, mert nekünk például a Kapocsban ez egy például nagyon fontos szakmai szempont, hogy a gyerekek, akikkel találkozunk, nagyon sűrűn úgy élik meg a világot, hogy a világ velük szemben van. És minden szabály velük szemben van.
Ezt mi is megéljük napi szinten. Tehát amikor azt mondtam neked, hogy autonomitás igény, hogy az űrös gyerekek egyik sajátossága ez, hogy autonómiára törekednek, ez napi gyakorlatban nálunk megjelenik. Éppen ezért, és akkor most mondom a következő bűvös szót, a kakasnak jellemzője az, hogy restauratív szemléletmód mentén működik.
Ezt most le fogjuk fordítani a vendégre.
Jó, ez az úgynevezett helyreállító szemléletmód, ami most már az igazságszolgáltatásban, az igazságügy területén kezd elterjedni. A kakas most már 8. éve működik ennek a szemléletnek a jegyében. Én úgy tudom, hogy Magyarországon nagyon kevesen, vagy csak mi vagyunk azok, akik a restauratív szemléletmódot igyekeznek a napi szintű gyakorlatukban alkalmazni.
Vannak még, de ezeket majd a következő rádióadások egyikében másikában lehet hallgatni, azt most így nem árulom el. De mi ez a helyreállításnak, mi ennek a, úgy tetszik, a lélektana, mert ugye mi az, hogy helyreállítani valami, valakinek úgy tetszik, ütöttek egyet, azt nem lehet helyreállítani.
De helyre lehet állítani.
Na hogyan?
Jóvá tenni.
Miben áll ez a jóvátétel, helyreállítás? Miben működik másként, mint az ilyen megtorló igazságot hordozó, úgy tetszik, szabályozó, szankcionáló mechanizmus?
Hogyha valaki valamilyen sértést követel, hívjuk ezt most egy norma sértésnek, akkor a restauratív szemléletmód szerint a közössége ellen vétkezik, vagy a közössége ellen követel valamit. És többféle módon lehet ezt valóban úgymond helyreállítani. Tehát helyreállíthatod úgy, vagy helyreállíthatjuk úgy, hogy megtoroljuk. Helyreállíthatjuk úgy, hogy nem csinálunk semmit, és akkor marad az az állapot. Vagy helyreállíthatjuk úgy, hogy nagyon magas kontroll mellett, tehát egy magas támogatással, de nagyon meghatározott keretek mentén egy jóvátételt alakítunk, vagy segítünk kihozni. És ez nagyon fontos, hogy a jóvátétel kialakításában a sértő és sértett félnek ugyanakkor a szerepe van. Tehát partnerként vannak kezelve a gyerekek. Mondok egy konkrétabb példát.
Ez nagyon jó. Mert ugye azt tudom, hogy ami megtörtént, az megtörtént. Mi most azután
így van,
vagyunk.
Így van. Tehát nem csontvádalkat akarunk kirángatni a szekrényből. Mondunk,
egy példát keressünk,
példát.
Igen, mert ugye az lenne jó, hogyha érzékelni lehetne azt, hogy néz ki ez a jóvátétel, mert ugye én azt érzékelem, mert az egész történetben ez egy teljesen új felfogás, amelyik, ahogy tetszik, kicsit többlet erőt adhat annak az embernek, aki változni akar, aki esetleg helyre akarja hozni azt a világgal szemben, amit hirtelen elkövetett. Miről szól ez?
Hát, hogyha akarja. Tehát nagyon sokszor meg sem tud fogalmazódni ez az igény ezekben a gyerekekben sem, de másokban sem, hogy egyáltalán helyre akarja állítani. A helyreállító igazságszolgáltatás ezt kínálja föl. Hogy helyre tudod állítani a saját akaratodból, de bele kell tenned saját magadat. És akkor most mondom a konkrét példát. A legutolsó példa, amikor az egyik gyerek anyagilag megkárosította a társát, de lopott tőle. Ez elég hamar kiderült. És a sértett, nálunk az önkéntes, tehát mind a sértő, mind a sértett fél belement abba, hogy egy körben leültessük őket. A leültetésnek, tehát ezeknek a körben való beszélgetéseket mindig megelőzi egy előkészítő fázis. A köröket úgynevezett facilitátorok vezetik, ezek olyan segítő személyek, akik lehet akár gyerek is, tehát kortárs segítőről ugyanúgy tudunk beszélni, mint felnőttről, akinek az a feladata, hogy a folyamatokat, amik a körben zajlanak, mederben tartsa.
És tehát, akit elfogadnak az ott lévők.
És az így van, akikben feltétlenül megbíznak és elfogadnak az ott
így
lévők.
Van.
A facilitátornak nálunk nem feladata, hogy megoldást nyújtson. Ő csak a kereteket biztosítja a beszélgetéshez, hogy mindenki biztonságban érezze magát. Ne szabaduljanak el az indulatok, ne menjen át személyeskedésbe, és ne megdő egy helyben pörgés legyen az egész. Akkor a sértő és a sértett felet leültettük egy körbe, mindegyikhez felkértünk, illetve ők megkértek támogatókat. És ebben a körben meg tud születni a megbocsátás, a jóvátétel, mégpedig úgy, hogy alapvetően ezekben a körökben az érzelmekről beszélgetünk. Kinek mi történt, és hogyan érintette ezeket az embereket, akik sértő és sértetként, illetve támogatóként valamilyen formában megérintődtek ebben a történetben. És ezekben a körökben hihetetlen erő van. Tehát nagyon egyszerű a módszer, de hihetetlenül működik. És ez személyes tapasztalat nekem is most már a Kakasban. Több egyszeri, hogy ezek a gyerekek ott, meg felnőttek, hogy bárki érintettek, szembesülni tudnak azzal, hogy a másik hogyan élte meg azt, ami történt. Ez a sértő és a sértett fél számára, a támogatók számára is hihetetlen erővel és katarzissal tud bírni.
Hadd kérdezem, hogy ilyenkor ez azt is jelenti, mert én nyilván én megint a Holdról jövök és kívülről, ez azt jelenti, hogy nem fog legközelebb lopni, most ilyen egyszerű mondja, hogy mi itt a... mi ennek a következménye, ugye?
A következménye egy jóvátétel, amiben a felek egyeznek meg. Tehát ez anyagi jóvátétel, erkölcsi jóvátétel, bármi lehet, amit mind a két fél elfogad. Tehát itt meg tud születni a megbocsátás a sértett részéről, és a feloldozás is, mert hogy nagyon sokszor a sértettről elfeledkezünk. Tehát egy dolog, hogy van az elkövető, akit megbélyegzünk, ezért megtoroljuk, és akkor ő attól még
és
nem...
És le is írjuk,
igen. Igen, és ő attól valószínűleg nem fog megváltozni, mert a tizedik leírás után már meg fogja rendítani a vállát. De ott van a sértett, akiben valószínűleg egy erős szégyenérzet munkál. Vagy valami, tehát hogy rosszul ért, mert hogy sértett, nagyon rosszul élte meg azt a történetet. Az ő fájdalmával senki nem foglalkozik, és benne ragad.
És ilyenkor azt mondod, hogy az ilyen beszélgetések, az ilyenfajta együttműködések nagyjából leveszik a terheket mind a kettő oldalról.
Így van.
Így van, tehát arról is, hogy valaki elkövetett valamit, és ezt követen ugye mindenki elveszi tőle a bizalmat, mert ugye a lopóstól elvonjuk a bizalmat, a másik meg ugye mégis sérelem érte, és azzal is nagyon nehéz megbirkózni. Ez a másik oldal is ilyen szempontból feloldódva, hogy tetszik, megerősítés kap, vagy védelmet kap, így is lehetne mondani.
És olyan megoldás születik, ami minden fél számára elfogadott. Tehát a sértett fél is, hogyha úgy érzi, hogy nem elfogadhat a számára, nem elégséges, vagy nem fogadja el jóvá tételként azt, amit a sértőfél kér, akkor ezt ő elutasíthatja. Mint ahogy a sértőfél is, pont azért, mert hogy egy biztonságos keretek között működik, nem kell, hogy bevállaljon olyan dolgokat, ami erején teljesen felül, és úgysem fogja tudni megcsinálni, és úgyis el fog sikkadni a dolog.
Én úgy tudom egyébként is, hogy az ítélkezés gyakorlatában ez a fajta megközelítés egyébként az elkövetkező időben feltehetően bele fog érkezni, tehát hogy ami nagyon
benne
fontos.
Benne is van már.
Igen, tehát ez a gyakorlat mondjuk, ha úgy tetszik, akkor megerősödik, így is lehetne mondani. Erre szükség is van, mert tulajdonképpen ilyen módon azokkal, hogy valakit lecsuknak, azzal nem fog semmi megváltozni, hanem az, hogy hogyan lehet ennek értelmében ezt követően együtt élni, és az egyik legnehezebb rész. Nagyon izgalmasat beszélgettünk, és én azt gondolom, nem szeretnék lecsúszni időből, mert még azért lenne egy pár fontos téma. Például az is, hogy ti a 8. keletben is dolgoztatok egy külön program keretében, azért ez kicsit vázlatosan, ha ezt is megmutatnád nekünk. Ezek szerint nem csak az Zöldkakas bázisán dolgoztok, hanem még valahol másod is, például a 8. kerületben. Mi ez?
Így van, pont a restaurativitás kapcsán kerültünk a 8. kerületben. A 8. kerületben Magdolna negyed 2 program keretén belül egy alprogram során egy évig iskolákban dolgoztunk, illetve a kezdőjárral közösen, ahol a restauratív konfliktus kezelést próbáltuk meg, mint szemléletet megismertetni, az iskolákba is bevinni.
Kikkel? Tanárokkal, gyerekekkel, mivel a
megbízókkal? Mindenkivel, aki elérhető volt, és aki nyitott volt rá.
Milyen volt a módszer? Azon, hogy elmondtátok, gondolom, mert elmondtátok mindenkinek, aki veletek szembe jött, de mi volt a módszer?
El is mondtuk. Én azt gondolom, hogy ez a legkevésbé hatékony. Tehát ha valaki szembe jön velem, és elmondja, hogy mi a restauratívetés, nem igen. Biztos, hogy engem is meggyőz, legfeljebb felcsigensz az érdeklődésemet. De ugyanúgy szembe sülök azzal a kérdéssel, hogy oké, és ha bemegyek az osztályba, és a gyerek üvölt velem szembe, vagy agresszív, vagy akkor mit csináljak?
Ilyen egyszerű, így van. Ilyenkor mit csinál? Mert ugye szegény programképviselő, ugye szembesül a gyakorlatot képviselő, nagy tapasztalatú emberrel. Na, mi van ilyenkor?
Igen, na éppen ezért gyakorlatorientáltá próbáltuk megtenni ezt a programot. Ez azt jelentette, hogy egyrészt az iskolákban, konkrétan 4 iskolában, a 8. kerület 4 iskolájában gyerekfoglalkozásokat tartottunk. Itt az iskolai órakereteken belül és a tanárok aktív részvételével és együttműködésével.
Megmutatták a tanároknak, hogy lehet.
Igen, illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy megmutattuk a tanároknak, hogy felkínáltunk nekik egy programot, illetve módszereket és szemléletet, és megkérdeztük tőlük, hogy mi az, amit ők el tudnak ebből fogadni. Uh-huh. Tehát, hogy oda megyek, és megmondom a tutit, és feltalálom a spanyol viaszt, ez nem működik, uh-huh. nem is fog, nem is ez volt a célunk. A cél az volt, hogy a restauratív szemléletmódot és eszköztárat megmutassuk ezeknek az embereknek, és megkérdezzük tőlük, hogy ők, akik tanárként napi szinten, meg gyerekek, akik napi szinten küzdenek egymással a konfliktusokkal, mit tudnak ebből hasznosítani. És hogyha szerettek volna valamit, vagy szeretnének ebből hasznosítani, akkor ebben meg tudjuk őket támogatni.
Uh-huh. Akkor azért itt, hogyha mi kapargálnánk a történetet, akkor ugye nyilván azt is meg kell nézni, hogy mivel találkoztatok, és mi az, amit szerintetek átment.
Uh-huh. Hát ha mi az, hogy szerintünk átment, akkor kezdjük a másik kérdéssel. Erről meg kellene kérdezni azt a négy iskolát, illetve a kesztyűgyárnak a képviselőit.
De te szerinted mi az, amit sikerült végül is itt hagyni, vagy ott hagyni a 8. keretben? Mert azt mondom, hogy önmagában a szemlélet akkor érdekes, hogyha annak kapnak fontosabb hordozói, például úgy tetszik egy normális változás. Tehát megjelenik a munkában, valamiben, valami felfogásban, egy tanár másként szólal meg, mielőtt mozdulna, előtt végig gondolja. Tehát egy csomó ilyen módszertani, hogy tetszik gazdagodás, azt nyilván kell, hogy megjelenjen. Tehát szerintem
akkor,
mi az, amit itt
hagytad? Illetők szeretnének. És? Igen. Hogy? Hát itt hagytunk mindenképpen élő kapcsolatokat, tehát nem vagyunk hívei annak, és tudom, hogy, tehát, hogy azon túl, hogy a McDonald's 2.4 program a mi részünkről lezárult, mi nem szeretnénk ilyen elvágólag kivonulni ezekből az iskolákból, tehát mindenképpen felajánlottuk a kapcsolattartás lehetőségét. Mit hagytunk ott? Személyes példákat tudok neked mondani.
Jó.
Ott hagytuk azt, és akkor az én iskolámban, mert én voltam az egyik iskolának a koordinátora, aki gyerekfoglalkozásokat tartott, és felnőttekkel konzultált. Az egyik iskolában például a 6. osztályosok visszahívtak engem, és kérték a segítségemet abban, hogy a tanárukkal volt konfliktusok, nem nagy, nem értettük meg egymást, is. Dúzzogott mind a két fél, és a gyerekek hívtak fel, és kerestek meg engem, hogy segítsek a tanárukat leültetni egy körbe, mert ők szeretnék elmondani, hogy éreznek a tanáruk iránt.
Akkor
hogy mennyire
kis mediáltal mind a két félre megbeszéltet, hogy akarod levezetni ezt a
konfliktust. Ez a restauratívitásnak lényege, tehát az, hogy előkészítjük a beszélgetéseket. Ez mindig így van.
Ez tetszik.
Szerintem ez egy hihetetlenül nagy eredmény. Az, hogy a gyerekek jöttek oda, és kértek meg, hogy segítsünk. Akkor egy másik iskolában az egyik tanárnak annyira megtetszett ez a szemléletmód és módszertan, hogy le is vizsgázott, tehát most már képzett facilitátor, ami segítségünkkel, és jövőre az iskolájában szeretné ezt folytatni.
Apropó, hol képzett? Mert hol képződik egy ilyen, hogy mondtad, facilitátor?
Igen, nálunk például. Tehát nálunk érdeklődő pedagógusoknak elméleti és gyakorlati képzést is tudunk biztosítani.
Egy OKÉ-s képzést?
Nem, ez nem OKÉ-s, akkreditáció alatt van, hogyha jól tudom. Talán már akkreditálták is. Akkreditált pedagógus képzés, vagy akkreditáltnak szánt pedagógus képzés.
Jó, csak azt a részét is, hogyha akkor hozzuk ide, hogyha valaki esetleg ezután érdeklődik,
akkor
azt tanulhatja nálatok.
Akkor keressen minket, igen. Nálunk ez egyébként jellemző a Kakasban, hogyha fölhív minket bárki, hogy jönne, akkor azt szoktuk mondani, hogy persze, bármikor, bárhova jöjjön, e-mail, és akkor ahova szeretne, oda bemegy, és ez tényleg így is működik.
Mondhatnád egyébként az elérhetőséget, ha már itt vagyunk ilyen spontán.
Zöldkakas Líceum a 9. kerületben található a Hurok utca 11-ben, és www.zöldkakas.hu honlapon.
Ennyire egyszerű. Zöldkakas.hu, keressétek ezeken keresztül. Oké, de azt is hagyjuk ám ott, hogy végül is mivel ütköztetek meg. Tehát mi az, ami érkezett? Mert ugye azt gondolom, hogy azért az sem mindegy, hogy milyen nagy feladattal kellett megküzdenetek ezekben az iskolákban. És mi az, ami szerintetek még ott maradt, mint nehézség? Ezek nehéz dolgok, amit most kérdezek, de
igen,
szerintem fontos.
Én azt gondolom, hogy ez az egy év az arra volt jó, hogy valamilyen szinten megismerjük azokat az embereket, akik ott dolgoznak, illetve elindítsunk valamit, folyamatokat. Elindítsuk azt, hogy felmerjék vállalni a konfliktusaikat, hogy meglássák azt, hogy a konfliktus az nem feltétlenül valami rossz, hanem valami fejlődésnek a lehetősége. És akkor mondanék még egy programot, ami ezen a 8. kerületben szintén nagyon nagy eredmény volt, és talán lesz folytatása, nagyon szeretnénk, ha lenne ez a Magdolna tanoda. Na, ott például olyan gyerekekkel találkoztunk, akiket az iskolák vagy magántanulói státuszba tettek, vagy azt mondták, hogy nem...
Kezelhetetlenek,
tehát csináljunk velük valamit. És a kollégáim csináltak a kesztyűgyárban egy intenzív reszocializáció célzó programot, ahol hetente 2-3 órában találkoztak ezekkel a gyerekekkel. tanulmányokat is folytattak a gyerekekkel, tehát konkrétan az egyik gyereket az angol pótvizsgára készítették föl, a többieket meg, hogy ne bukjanak meg. Tehát korrepetálás folyt. Uh-huh. Emellett azonban a fő cél az az volt, hogy ezeket a gyerekeket szociábilissá tenni. De most ilyen
apró dolgokra gondolsz. Mi az a szociábilis, mert lehet, hogy nekem ez nem nagyon...
Apró dolgokra gondolok. Csoportszabályok elfogadása. Uh-huh. Tehát az a gyerek, aki dühöngve bevágja maga mögött az ajtót, mert a pedagógus éppen nem tetszik neki, és ott hagyja az órát, ezen az órán, vagy ezeken a foglalkozásokon fogadja el a csoportszabályokat, amiket közösen hoznak meg. Tehát uh-huh. a kollégák úgy kezdték, és ezt mi általában úgy szoktuk kezdeni, hogy ha egy csoportban dolgozunk, akkor közösen állapodjunk meg a szabályokban, ami mindenkinek fontos, és akkor megtart minket. Alapvető dolgok, ne vágjunk a másik szavába, 20 perc legyen a szünet, és pontosan érjünk vissza, tehát ilyenek. És ezeket az apró lépéseket több hónap alatt sikerült elérni, hogy ezek a gyerekek betartották azokat a csoportszabályokat, sőt, hivatkoztak rájuk.
Uh-huh. Akkor, amikor a másik sokat beszélt, vagy a másik belevágott akkor a saját szavamba.
Tehát sok persze nehéz volt, meg most is nehéz. Én az első kerületben is voltam most egy iskolában, így kihelyezve egy 5 alkalmas tréningen, vagy igen, tehát gyerekfoglalkozáson, ahol a gyerekek természetesen ugyanúgy bepróbálkoztak, tehát miután megalkottuk a csoportszabályokat, levezettük játékos formába, stb. Megkaptam ugyanúgy az egyik gyerektől, hogy persze, mert ezt csak te akartad, és akkor akkor emlékezzünk csak, hogy igen, ezt kimondtad, te mondtad, aláírtad, megegyeztünk, akkor miről beszélsz? Tehát, hogy nagyon jól lehet ezeket a gyerekeket konfrontálni a saját választásaikkal. Uh-huh. Nem biztos, hogy rögtön föl fogja ezt vállalni, mert hogy hárítani fogja a felelősséget, de előbb-utóbb átmegy neki, hogy saját magáért vállaljon a felelősséget.
Azért az is érdekel, mert ugye végül is azt gondolom, hogy ti elég bátor vállalkozásra szántatok el magatokat, a saját módszereiteket máshol is elhurcoltátok, elvittétek, megmutattátok, és úgy tettek, szembesítettétek a meglévő gyakorlat. Ez nem egy egyszerű dolog, és ennek a jelentőségét nem is tudom eléggé hangsúlyozni. De mit gondoltok azokról az emberekről, pedagógusokról, amit tőlük megálltak? Tehát tudunk-e ezekről a pedagógusokról mondani valamit, mert hogy most egyébként is napirenden van, hogy az oktatásnak bizonyos szempontból újra kell gondolnia a saját maga helyzetet és szerepét, hogy ebben milyen helyzetben vannak azok a pedagógusok, akik naponta találkoznak olyan helyzetű fiatalokkal, akiknek nem olyan könnyű felnőtté válni.
Azt gondolom, hogy olyan helyzetben vannak, hogy napi szinten küzdenek, és hihetetlen energiával. Tehát ami a 8. kerületben is van, de most mondhatnám az első keretet, hogy bármelyik iskolát, nagyon nagy az a küzdelem, ami a pedagógusok, amit a pedagógusoknak nap mint nap szembesülnie kell. Mi lenne jó nekik? Hát például a személyes támogatás.
Tehát, hogy kaphassanak támogatást arról, hogy amit jól csinálnak, azt valóban jól csinálják.
Meg valaki visszajelezzen nekik. Tehát ez nálunk a programnak is egy nagyon nagy tanulsága volt, hogy a személyes kontaktus vagy kapcsolat nélkül én ott valami szedtem a gyerekekkel 16 órán keresztül, de hogyha a pedagógus nem tudott megérintődni, vagy nem akart elfogadni, vagy számára ez idegen volt, vagy nem érezte segítségnek azt, amit én odavittem, akkor gyakorlatilag nem lett volna értelme a programnak.
Te nagyon fontos dolgot mondtál, és az előző adásokban is szerepelt egyszer-kétszer egy-egy ilyen pedagógus dolog felmerült, hogy igenis szükségünk van visszajelzésekre azok, akik gyerekekkel foglalkoznak, a gyerekektől is, meg úgy egyébként is, mert sokszor egyedül marad az az ember, aki gyerekekkel foglalkozik, és néha nem nagyon tudja azt, hogy amit csinál, az rövid távon milyen módon hordoz tovább lépési lehetőséget. Hosszú távon persze tudjuk, és hosszú távon mindenkinek vannak vízői, de ma, holnap, holnap után mit kell csinálni, az sok esetben bizonytalan tesz az embert, ha nem egészen megtámogató, hogy tetszik, bátorító környezet veszik körül. Gondolom, egyetértünk ezzel. Hadd kérdezem, hogy még ugye a legvégén, hogy az ötkakas kap-e visszajelzéseket?
Kintről, vagy saját?
Akárhonnan, ahogy ilyen biztonságosan működik.
Hát egyrészt nálunk belső körökben nagyon-nagyon fontos a visszajelzés, tehát kollégák egymás között, nálunk például működik az úgynevezett zsebtükörrendszer, amikor kihúzzuk egymást kalapból, és akkor az egyik fél, aki kihúzza a másikat, akkor hónapokig követi meg azt az illetőt, akit kihúzott, igyekszik őt megismerni különböző helyzetekben, majd visszajelzést ad neki. Uh-huh. A külső visszajelzések... ezek a programok, amiket kiviszünk. Tehát a 8. kerületi program, az első kerületi program, a 3. kerületi program, ezek, amiket gyűjtögetünk, és ezek nagyon fontosak számunkra. Pontosan azért, mert nem egy elszigetelt, inkubációs valami akarunk lenni, hanem fontos az, hogy vagy a külvilággal hogyan tudjuk megőrizni a kapcsolatot.
Nagyon fontosat mondtál. Van-e még ilyen záró kulcsmondat? Mert olyan szépen formálod a mondatokat, hogy majdnem minden szó lehetne egy utolsó záró mondat, igen. Van-e még? Nekem van. Én mindig úgy gondolom, hogy az ilyen típusú munka, ami folyik, annak a tapasztalataira nagy szükség van akkor, amikor arra gondolunk, hogy az iskolarendszert meg kell újítani, frissíteni, egy kicsit megkeresni a helyét. És nagyon örülnék neki, hogy azok a tapasztalatok, amit ti végül is naponta megéltek, az megjelenjen ezekben a vitákban, és megjelenjen azokban a hasznosítható tapasztalatokban, amitől ezek az iskolába szívesen járnak majd a jövőben a gyerekek, és abból olyan gyerekek jönnek ki felnőttként, akire mindenki büszke lehet.
Akkor ehhez tudok kapcsolni egy záró mondatot, tehát mi a kakasban, és akkor ez most tényleg nem csak a reklámhelye, valóban nagyon örülünk annak, ha jön valaki, és párbeszédet kezdeményez velünk, és mi is nagyon szívesen kezdeményezünk bárkivel párbeszédet. Pontosan azért, mert a gyerekek fejlődése is nagyon fontos. Az oktatási rendszer nagyon fejlődés is nagyon fontos, de legalább annyira önző módon a mi saját személyes fejlődésünk is nagyon fontos.
És ez így is rendben van, és azt mondom, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, remélem a hallgatóknak is tetszett. Engedjük el őket egy következő programra, a Név és Ember program, amit szerkeszt és vezet Pogány György. Viszont hallásra, szervusztok!
Viszont hallásra! It could be.